Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. A 138. Zsoltár így kezdődik. Dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket, a 273-as számú énekünk első 5 verszakainak eléneklésével. A 273. dicséretünk első 5 versét énekeljük tehát, az első így kezdődik, az Úristent magasztalom, jó voltáról emlékezem.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Amen. Isten igéjét Máté evangéliuma 9. fejezetéből olvasom. Máté evangéliuma 9. fejezetéből, tehát az első 8 versszakot. Jézus meggyógyítja a bénát. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába, és íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsátattak bűneit. Ekkor néhány írás tudó így szólt magában: Ez Istent káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátattak bűneit, vagy ezt mondani: Kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Most foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy újra együtt lehetünk a te szent fiadnak a nevében. Köszönjük, hogy őre hivatkozva kérhetünk áldást erre mai alkalomra. Hálásak vagyunk, Urunk, azért is, hogy szól a te igéd, és tudjuk, hogy mindazok, akik megtartják a te beszédeidet, azokra áldást hozol, azoknak az életét megáldod. Urunk, köszönjük neked minden ígéreteidet. Köszönjük, hogy azok nem olyanok, mint a mi emberi szavaink, amelyek elszállnak. Köszönjük, hogy azok megvalósulnak. Atyánk, kérünk, hogy áldj meg most bennünket a te igéddel, szólj hozzánk, úgy, mint egykor a te szent fiadban szóltál ahhoz a beteg emberhez. Szólj hozzánk, Urunk, hogy mi is keljünk föl, és térjünk te hozzád. Köszönjük, hogy neked hatalmad van mindenre. Köszönjük, Urunk, hogy a te igédnek még hihetünk. Maradj velünk, taníts bennünket a te igéd ismeretére. Jézus Krisztusért. Amen. Ige hirdetésre készülve a 226. dicséretünk első 2 versszakát énekeljük el. A 226. dicséretünket, az ének így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Thank you.
Kedves testvéreim, azt az igét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni. Máté evangéliumából olvasom, a 9. részből, tehát az előbb hallott ige szakaszból, az 1., 2., 7. és 8. versekből. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsáttatta bűneid. Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Eddig Isten írott igéje. Novalis német költőtől származik a következő gondolat: létünk bár olyan, amint a kunyhó, a kunyhó falán ajtó van, mely a katedrálisba vezet. Amit a mondat első fele tartalmaz, sokunk keserű tapasztalata. A kunyhó kicsi, szűkös. Tudjuk, hogy kevés berendezési tárgy fér el benne, és olyan kevés tevékenység folytatására van egyáltalán lehetőség. Egy kunyhóban. Össze kell benne húznunk magunkat. Sötét, de legalábbis homályos. Nyomasztó érzés lehet urrá azokon, akiknek hosszabb ideig kell tartózkodniuk egy kunyhóban. Életünket is, betegséget, félelmet, aggodalmat, veszteséget nyomorítják. Nem egyszer a kalitkába zárt madáréhoz hasonlónak látjuk sorsunkat, és felsóhajtunk, bárcsak elrepülhetnék innen. Valószínűleg szívesen megtette volna ezt az a béna ember is, akiről most Máté evangéliumából olvastunk. Nem derül ki a Szentírásból, hogy mennyi ideje volt ilyen állapotban, de azt megtudjuk, hogy nem tudott felkelni, tehát szüntelenül az ágyában kellett feküdnie, fogja volt annak, kunyhó lét volt az övé. Egyszer csak azonban feltárult előtte a katedrális. Hogyan? Olvastuk, néhányan elvitték őt Jézushoz. Vagyis ennek az embernek a környezetében voltak még olyanok, akik tudtak remélni, akik felfigyeltek arra a Jézus nevű személyre, aki akkoriban városról városra, faluról falura járt, és a különböző terhek alatt roskadozó, testi-lelki betegségekkel küszködő emberek életébe világosságot, gyógyulást vitt. És amikor a városukba ment, akkor ezek az emberek megragadták az alkalmat. Jézus ugyan már nem emberi formában, de lelke által ma is közöttünk jár. Senkire sem erőlteti rá magát, de mindenki számára elérhető. Ez azonban azt is jelenti, hogy Jézust el is lehet küldeni. Ezt tették vele az evangélium szerint az előző helyen. A gadaraiak, akik közül két megszállott embert meggyógyított az Úr Jézus Krisztus, azt kérték Jézustól, hogy távozzék el a földjükről. Szörnyű kérés. És szörnyű lelkület az, amely a kérés mögött meghúzódott. Ahelyett, hogy ezek a gadaraiak örültek volna a társaik meggyógyulásának, a disznóikat sajnálták, amiket közben elveszítettek. Vagyis az anyagiak fontosabbak, mint az emberek. Elkeserítő, hogy a mi társadalmunkat is egyre inkább ez a lelkület hatja át. És közben oly kevesen döbbennek rá arra, hogy minél messzebbre száműzik Jézust, annál inkább kunyhólétnek fogják érezni az életüket. És ezért ma is nagy-nagy szükség van olyan emberekre, akik készek Jézus Krisztushoz vinni azokat, akik nem tudnak menni, akik nem tudnak felkelni onnan, ahol éppen vannak, akik hasonlítanak ebben a vonatkozásban ahhoz az állathoz, amely a rávetődő erős fénysugárban megigézve egy helyben áll. Menekülni kellene onnan, hiszen a halál vár rá, de nem képes a menekülésre. Halálos fáradtság, életuncsák, szenvedélyek láncai, teljes kétségbeesés, bűn taglózta le, és már semmire sincs ereje. Vigyük őket, vigyük egymást Jézushoz. De hogyan lehet Jézushoz vinni a másik embert? Mindenek előtt imádságban. Annyit tudunk mi a másikról egymással beszélni. Legtöbbször annak háta mögött. Okozunk is épp elég sérülést, feszültséget, bánatot vele. Testvérek, mi lenne, hogyha az válna a gyakorlatunká, hogy amikor látjuk a másik nyomorúságát, amikor felfedezünk a másik életében valamilyen fonákságot, tisztátalanságot, akkor azonnal az Úrhoz fordulnánk, és először neki beszélnénk róla. Egyúttal pedig önvizsgálatot is tartanánk, vajon nem lehet-e rólunk is hasonlókat elmondani? Ne talán nem azért beszélünk szívesen a másik rossz cselekedeteiről, magatartásáról, az ő gyengéiről, hogy addig se a magunkéről legyen szó. Feketére festjük a másikat, hogy mi ne látszódjunk olyan sötétnek. S csak azután, hogy önvizsgálatot tartottunk, beszélünk, hogyha úgy érezzük, ha Isten azt mutatja nekünk, hogy a mi feladatunk ez, azzal a másikkal, akinek az életében észrevettük a nyomorúságot, észrevettük a bűnt. A körülöttünk lévők közül pedig legfeljebb csak azzal beszélnünk róla, akitől valami tényleges segítséget várhatunk, akire ez tartozik. Elhisszük, testvérek, hogyha így tudnánk cselekedni, akkor sokkal kevesebb nyugtatóra és sokkal kevesebb gyógyszerre lenne szükségünk. Hogy sokkal békésebb, szebb lenne az életünk. Hogy sokkal tartalmasabbak lennének a kapcsolataink. Hogy Isten valóságából, hatalmából, szeretetéből sokkal többet tapasztalhatnánk meg, és ezek által is erősödhetne a belévetett hitünk, bizalmunk. Próbáljuk hát ki akkor. Kezdjük ezt el még ma. Először tehát az Úrnak mondjuk el. Mindenek előtt Jézus Krisztushoz vigyük a másik embert. Azzal a Jézus Krisztussal beszéljük így meg a másik ember ügyét, ezt is láthatjuk ebből a történetből, akié minden hatalom. Aki, ezt olvastuk, hogy látta hitüket. Márk és Lukács evangélista is feljegyezte ezt a történetet, ők kicsit részletesebben. Ők leírták azt is, hogy ezek a segíteni akaró emberek Nem tudták Jézus elé bevinni béna társukat az összegyűltet miatt, hiszen egyszerűen nem jutottak be vele a házba, ahol Jézus Krisztus tartózkodott, ezért felmentek a tetőre, lakos teteje volt a házaknak, akkor megbontották, és így eresztették le béna társukat Jézus elé. És itt a hit lényegét is megérthetjük még jobban, mert a hit ragaszkodás Jézushoz, hűség, kitartás, álhatatosság. Nem adom föl, nem hátrálok meg az első akadály láttán. És Jézus, látva a hitüket ezeknek az embereknek, fordult oda magához, hallottuk. A béna emberhez bűnbocsánatot nyújtó és gyógyulást munkáló szavaival. Ilyen Urunk van nekünk, akinél az is lehetséges, hogy valakinek hitért egy másik ajándékot kap tőle. Esetleg éppen a hitnek az ajándékát, hogy aztán azzal elfogadhasson más ajándékokat is az Úrtól. Mostanában olvashattuk a Bibliaolvasó kalauzunk alapján a kapernaumi százados történetét is. A pogányember hitén maga Jézus is elcsodálkozott. Bizony, mondom néktek, mondta, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. És a szolgája gyógyult meg ennek a századosnak. De olvashatunk másik pogányemberről, pogány asszonyról is az evangéliumokból, aki a lánya számára könyörgött gyógyulásért. És amikor Jézus látta a hitét, az asszony hitét, meggyógyította a lányát. De az epilepsziás fiú édesapja is valahogy így fordult oda Jézus Krisztushoz, amikor azt mondta, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És meggyógyult a fia. Azt is megérthetjük ebből a történetből, hogyha Jézus Krisztushoz tudjuk vinni a másik embert, akkor azzal a Jézus Krisztussal beszélhetünk az ő sorsáról, aki bocsánatot, és így az újrakezdésre lehetőséget adhat, aki meggyógyíthatja a betegeket. Pénteken délelőtt a Rubhegyi Idősek otthonában istentiszteletre való hívogatás közben az egyik megszólított így fakadt ki. Ő aztán nem jön istentiszteletre. Ezt ő már régen elhatározta. Mert ha lenne Isten, akkor nem engedte volna meg azt a sok-sok nyomorúságot, amit neki át kellett már élnie. És akkor nem engedte volna meg azt a sok szenvedést, melyek között anyósának, aki pedig vallásos volt, mondta ő, távoznia kellett ebből a világból. Hányan gondolkoznak hasonlóan? Isten gyógyítson, segítsen, úgy, ahogyan azt mi elképzeljük. Biztos, hogy ott, abban a házban, ahol Jézus tartózkodott, a bénát meglátva sokan ezt várták Jézustól. Hát mi mást vártak volna? Gyógyítsa meg őt a betegségéből. És akkor Jézus elkezd bűnbocsánatról beszélni. Nincs itt valami félreértés? Azok az emberek ott, akik csak ennyit vártak Jézustól, azok csalódtak. De hát nem így vagyunk-e mi is? Ó, de sok mindent várunk mi Jézustól, sokkal inkább, mint a bűneink bocsánatát. Mert nem úgy van-e, hogy hozzászoktunk már tulajdonképpen a bűneinkhez, úgy összenőttek azok velünk, talán napirendre is tértünk felettük. Már én ilyen vagyok, nem tehetek róla, mondjuk. Majd csak elintézzük valahogy azokat a bűnöket a jó Istennel, ha eléje kerülünk. Inkább gyógyítson meg testi betegségemből, emeljen ki engem szűkös, nehéz anyagi helyzetemből, és hogyha nem teszi, akkor panaszkodunk, hiába minden könyörgésem Istenhez, csak nem segít rajtam. Pedig Jézus éppen ezt akarja, segíteni a bajba jutott emberen. Csak ő nem úgy teszi, ahogyan azt mi elgondoltuk. Mert ő nem a baj tüneteit akarja megszüntetni, hanem lenyúl a mélyre, és ráteszi a kezét minden bajunk gyökerére. Ezért beszél a bűnről, és ezért beszél a bűnbocsánatról. Hiszen valóban nagy baj a betegség, a családi válság, az emberek rossz indulata, de az igazi bajunk mélyebben van, a szívünkben, a lelkünkben. Az a mi legnagyobb bajunk, legalapvetőbb nyomorúságunk, hogy nincs igazán rendben Istennel a viszonyunk. Ezt látja Jézus. És ezért mondja azt, hogy a bűnbocsánat jelenti számunkra a döntő segítséget. Nem azért hirdeti ő a bűnbocsánatot, mint hogyha a bajban levő embert kegyes szólamokkal akarná kielégíteni, hanem éppen azért, mert nem akarja felületes és idéglenes segítséggel kifizetni. Ezért nem kezdte a gyógyítással, hanem a bűnbocsánattal, nálunk is, ma is, éppen úgy, mint akkor tette. Nem a betegséggel szembeni tehetetlenségből, hanem a sokkal nagyobb bajjal, a bűnnel szemben való hatalmából következően cselekszik így. A bűnbocsánat pedig nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy valami, ami volt, nincs többé. A bűnbocsánat éppen olyan érthetetlenül hatalmas isteni cselekvés, mint a teremtés. A teremtés az azt jelenti, hogy Isten szavára lett, előállott a világ mindenség és benne minden. A bűnbocsánat pedig azt jelenti, hogy ami volt, az Isten szavára nincs többé. Mintha soha se lett volna. Nincs többé. Nem csodálatos ez, hogy Isten a bűnbocsánat által egy nyavajás bűnösből olyan ember teremt, aki vétek nélkül áll előtte. Akié az örök élet ajándéka. És ez az isteni szeretet teremtő hatalma. Istennek a legnagyobb segítsége nem az a számunkra, hogy 20, 30 vagy 40 esztendővel tovább élhessünk a Földön, hanem az, hogy örökké élhessünk. Ez az az ajtó, amely a kunyhó lépből átvezet a katedrálisba. De mi vajon elhisszük-e, hogy magában véve a szép lakás, a fizetésemelés, a jó egészség, a rendezett életkörülmények nem tudnak kivezetni minket a kunyhó létből. Elhisszük-e, hogy mindenek előtt nekünk is bűnbocsánatra van szükségünk, hogy minden egyéb másodrendű ezzel szemben. A bűnbocsánat, amint hallottuk, az Istennel való kapcsolatunkat rendezi. És hogyha ez rendeződik, akkor alapjában véve már minden más is rendeződik. Akkor ez olyan, mintha a napsugara áttörne a sok-sok szomorú dolgon, ami előbb áthatolhatatlan felhőként borongott felettünk. És aki már ezt átélte, aki egyáltalán valaha kapott is már valamit az Úr Jézus Krisztustól, az mindent el akar követni, hogy mások is részesüljenek Jézus áldásában, segítségében. És ezért arra törekszik, hogy minél többeket az Úr Jézus Krisztushoz vezessen, mert már ő maga megtapasztalta, hogy igazi segítség egyedül nála van. Azt olvastuk, hogy a bénának megbocsátotta a bűneit, és aztán meggyógyította, a béna pedig felkelt és hazament. És amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent. Nem tudom, hogy feltűnt-e nekünk, amikor hallottuk ezt a történetet, hogy azokról az emberekről, akik odavitték a bénát az Úr Jézus Krisztushoz, ennek a megemlítése után többé nincs szó a történetben. A történet végén sincs. Pedig hát végső soron nekik köszönhető, hogy ez a béna találkozhatott az Úr Jézus Krisztussal. Ők azonban minden bizonnyal nem akartak tetszelegni a maguk jóságával, önzetlenségével. Nem volt fontos számunkra az, hogy ismerté váljék a nevük. Nem akarták a végzett szolgálatért a markukat tartani. Valahogy úgy érezték, hogy természetes az, amit ők csináltak. Nem azért tették, amit tettek, hogy beszéljenek róluk. Nem képzelték be azt, hogy ők most a nap hősei, és milyen nagyszerű tettet hajtottak végre. Ó, mennyit tanulhatunk mi az ilyen névtelen emberektől. Mert olyan jó lenne, hogyha komolyan tudnánk venni, és elgondolkoznánk azon, hogy bizony a legszebb szolgálatot is elrútítja a hiúság. Az a hátsó szándék, hogy lássák az emberek, hogy én ilyen vagyok, én ezt tettem. Vajon van-e nagyobb jutalom az elvégzett szolgálatért, a segítésért, mint az a mosoly, amely megjelenik annak a betegnek, annak, akin segítettünk, a megkönnyebbült arcán, azután, hogy megtettük érte, amit megtehettünk. És aki ezen felül még különösebb dicséretet és elismerést meg ünneplést vár, az nem jól végezte a szolgálatát. Mert a szeretet, és ez a Korintusiakhoz írott első levél 13. fejezetében van benne, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, és nem keresi a maga hasznát. Ezek az emberek tudtak háttérben maradni, és felragyoghatott az Isten dicsősége. Istent dicsőítették ott, így olvastuk a történetből. Bárcsak mi is tudnánk így Jézus Krisztushoz embereket segíteni, vezetni, bárcsak tudnánk mi is így szolgálni, hogy felragyoghatna az Isten dicsőség, hogy az ő nagyságára, szeretetére és hatalmára csodálkozhatnának rá a körülöttünk lévők. Amen. Háromszázkilencvenhatodik dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük. Ez az énekvers is buzdítson bennünket. Ébredj bizonyságtévő lélek, A várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra készek. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy a kunyhóból vezet ajtó, vezet út a katedrálisba. Így vezet, ahogyan azt Te elénk adtad az igében. Köszönjük, hogy Te magad tetted lehetővé azt, hogy az életünk, mely olyan, mint a kunyhólét, egészen más minőségűvé válhasson. Köszönjük neked ezt a végtelen szeretetet. Köszönjük kegyelmedet, hogy te kész vagy így közeledni hozzánk, hogy kínálod, hogy nyújtod nekünk. És köszönjük, hogy szereteted abban is megmutatkozik, hogy te nem vagy erőszakos. Te szeretnél segíteni rajtunk, kész vagy megcselekedni mindent, ami valóban a javunkat szolgálja, de nem töröd be a szívünk ajtaját. Ott állsz és kopogtatsz azon, s várod, hogy mi kitárjuk előtted ezt az ajtót teljesen. És akkor te belépsz oda, és ott elkezdődik a csodák sorozata. Bocsáss meg, Urunk, hogy bár ez lehetséges, a mi életünk mégis olyan szegényes, tényleg olyan, mint amilyen a kunyhó, vagy a kunyhóban való tartózkodás. Urunk Istenünk, bocsásd meg, hogy még mindig nem tártuk ki igazán a szívünk ajtaját előtted, és köszönjük, hogy te újra szóltál hozzánk, és bátorítasz és biztatsz bennünket erre is, hogy a saját életünket tárjuk oda egészen, és ugyanakkor arról is beszéltél nekünk, hogy csodálatos feladatunk van, csodálatos méltóságunk, hogy másokat is vezethetünk hozzád, és segíthetünk hozzád, sőt, te ezt a tieidnek feladatává tetted. Bocsásd meg, hogy mégis olyan közönösen tudjuk folytatni az életünket, hogy nem indul meg a mi szívünk úgy, mint a tied indult meg, Úr Jézus, megszámva a nyomorúságokkal küzdődőket, akkor, amikor látjuk, hogy mellettünk mások bajban vannak, akkor, amikor látjuk, hogy a szakadék felé rohannak, bocsáss meg, hogy olyan hideg szívvel végig tudjuk nézni mások baját, kínlódását. Arra kérünk, segíts, hogy a szívünket kitárva, engedjük, hogy szereteteddel egészen megtölthesd azt, és így a te szereteted indíthasson bennünket, és így tudjunk odalépni egymáshoz. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy mindenek előtt neked beszéljünk a körülöttünk lévőkről, hogy hadd tudjuk ezt a gyakorlatot folytatni, amiről itt szó volt az ige kapcsán, hogy imádságban eléd visszük mindazokat, akik körülöttünk élnek. Hogyha bármivel megbántanak bennünket, vagy ha nem is bántanak meg, csak látjuk, hogy a terhek alatt roskadoznak, akkor imádságban mondjuk ezt el neked. Könyörögjünk, értük, azokért, akik bajban vannak, hogy ne egymással tárgyaljuk ki a többieket, hanem tudjunk imádkozni együtt is, mindazokért, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Urunk, segíts nekünk abban is, hogy tudjuk a dicsőséget mindig neked adni, hogy olyan szerényen tudjuk végezni a szolgálatunkat, mint ahogyan tették ezek az emberek, akik odavitték a bénát Jézushoz. Urunk, mi úgy szeretnénk újra és újra előtérbe kerülni, hogy lássák az emberek, hogy igen, mi hajtottuk végre ezt a nagyszerű tettet. Arra kérünk téged, segíts nekünk abban, hogy ez ne így legyen, hogy ne lopjuk meg a te dicsőségedet, hanem háttérben maradva engedjük, hogy téged lássanak, láthassanak meg az emberek. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, maradj így velünk. Maradj egész egyházattal, hogy hadd tudjunk így szolgálni az emberek között. Áld meg kérünk a napunk hátralévő részét, és légy velünk, majd a hétköznapokban is, munkahelyeinken, otthonainkban, hogy hadd tudjunk mi, mint Krisztus jó illatja, ott lenni a különböző közösségekben, helyeken. Könyörülj meg, kérünk rajtunk, és légy ebben nekünk segítségünkre. Ámen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imád, imádkoztuk most együtt. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, este 6 óra 15 perctől a felnőtt konfirmációs alkalmat tartjuk. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz, pénteken 5 órától a gyermekek számára lesz konfirmációs előkészítő óra, 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, 7 órától pedig a biblia között lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti termünkben a gyermekek számára gyermekbibliaórát tartunk. Hirdetem azt is, hogy január 29-én vasárnap délután 4 órai kezdettel családi istentisztelet lesz. Sok szeretettel várunk mindenkit. Vigyük ennek a hírét tovább, különösen a gyermekes családokhoz juttassuk el ezt a hírt, tehát a családi istentisztelet lesz január 29-én délután 4 órai kezdettel. Érkezett hozzánk a Bármadas Református Általános Iskolától tájékoztató, felvételt hirdetnek elsősorban református vallású gyermekek számára, a 2006 őszén induló első osztályukba. Akit érint, akit érdekel ez, az azt kérem, hogy keressen meg engem, és akkor tudok tájékoztató füzetet adni erről az iskoláról. Ebben az esztendőben is szervez az egyházmegyénk presbiteri és gyülekezeti munkások számára, tehát presbiterek és gyülekezeti munkások számára csendes hetet, március 6-ától, tehát az első hét március 6-ától lesz a második hét, mert két hét szokott lenni, pedig az ezt követő, a március 6-ai utáni hét. Bátorítom a testvéreket, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, mert nagyon jó ott 5 napra egy kicsit úgy letelepedni az Úr előtt, és csak ráfigyelni. És lehet sokat tanulni, és lelkiekben feltöltődni. Nagy-nagy hála van a szívemben Isten iránt azért, hogy pénteken a szeretett vendégségünk előkészítésében egy egész kis csapat vett itt részt a kedves testvérek, a gyülekezeti tagok közül. Nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét, köszönjük szépen mindazokét, akik a szendvics készítésben részt vettek, akik süteményen járultak hozzá ehhez az alkalomhoz, és köszönjük az adományokat is, amelyeket adtak a testvérek, virágra, az úrasztalára, illetve a szentvicsekhez, a hozzávalókra. Isten áldja meg gazdagon a testvérek életét. Az adakozás lehetőségét említem még, emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegény életére, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Elmúlt vasárnapi perselypénzünk 24.965 forint volt a diakóniai perselyben, amely perselybe az építkezésünkre szánt adományokat tehetik a testvérek, 26.401 forint volt. Köszönjük szépen az adományokat! Azok a testvérek, akik itt voltak elmúlt vasárnap, emlékeznek rá, hogy akkor tettek fogadalmat a presbiter testvéreink, azok a presbiter testvérek, akik most 2006. január 1-ével kezdték el a szolgálatukat. Egy presbiter testvérünk akkor nem tudott itt lenni, ezért az ő fogadalomtételére most került sor. Kérem szépen Varga András testvérünket, hogy jöjjön ide az úrasztala elé. Mindennek előtt egy kérdést kell, hogy fölvegyek egyházunk rendszerén. Ez a kérdés így hangzik, miután az egyházközség presbiterévé választotta, megkérdezem, ismeri-e az egyházi törvények szabályrendeletet, presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit és az ezekben fölül határozott feladatokat.
Ismerem, és azokat magamra nézve kötelezően elfogadom.
Most pedig álljunk föl, és hallgassuk meg a testvérünket. Én
Varga András.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat.
Szolgálatomat Isten dicsőségére.
Szolgálatomat Isten dicsőségére.
Egyházunk épülésére és népünk javára.
Egyházunk épülésére és népünk javára.
A Magyarországi Református Egyház rendjében.
Magyarországi Református Egyház rendjében.
Úgy igyekszem teljesíteni. Hogy az egyház használt mindenkor. A magam használnak elébe helyezem. Isten engem úgy segíten.
Ámen.
A gyülekezet foglalja el a helyét. Egész közösségünk nevében sok erőt és bölcsességet kívánok. A presbiteri tiszt, illetve szolgálat végzéséhez Egy ige szakasszal Pál apostolnak a Filippiekhez írott levele 4. fejezetéből hangzik hozzád elsősorban most ez a szakasz. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Legyen így az ő kegyelméből. Istenem. A 397. dicséretünket keressük meg, tehát 397. dicséretünk. Első 3 verszakát énekeljük Isten tiszteletünk végén, a 3. majd fennállva. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néped békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Thank you.
Thank you.